Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Hogy alakult a festékipar helyzete az elmúlt egy évben?
Nagyon érdekesen alakult. A lakossági festékpiac idén úgy néz ki, hogy augusztus környékén kifulladt. A tavaly is gyengélkedő, de azért még stagnáló vagy kicsit csökkenő trend augusztustól ismét egy ilyen csökkenő tendenciát mutat. Ez szeptemberben is, ami egyébként a festékpiacnak, a dekópiacnak a legnagyobb szezonja, lekövette az augusztust. Az ipari festékpiac tavaly átlagosan kétszámjegyű csökkenést produkált ezen a magyarországi piacon. Ezt még idén tudta produkálni ismét, úgyhogy innen látni, hogy azért az ipar azért gyengélkedik erősen. És ugye a szakipari festőpiaca, mivel ugye beruházások erőteljesen csökkentek, tavaly azért befejeztek egy csomó olyan építkezést, amit ugye régebben kezdtek el, tehát ott még tudtak dolgozni. A festők is elmondhatják magukról, hogy egyre kevesebb munkájuk van. Itt azért kiemelném még a festékiparban az exportot. Mi Romániába és Szerbiába exportálunk. Ez a piacunk gyakorlatilag tavaly csökkent drasztikusan. Idén viszont úgy néz ki, hogy a csökkenés az nem folytatódott. Részben új vevőket tudtunk szerezni. Ott egy stagnálás történik jelen pillanatban most.
Hogyan lehet egy ilyen időszakot túlélni? Lehet valahogy rugalmasan csökkenteni a termelést, vagy igazodni a helyzethez?
Mindenki máshogy éli meg ezeket a csökkenéseket. Én azt gondolom, hogy a kisebb vállalatoknál ez nagyon-nagyon nehezen megy, hisz se tartalékuk nincs, és nem tudnak olyan új piacokat keríteni hirtelennyében, ami esetleg őket egy kicsit szinten tudná tartani. Mi ki tudunk tartani egy kisebb nyerességgel, kisebb árésekkel dolgozva, azért azt gondolom, hogy ezt az időszakot át tudjuk vészelni, illetve hát új piacokat keresünk folyamatosan és új lehetőségeket, mert ez nem most történik, amikor látjuk, hogy ez az év sem a mi évünk lesz, és valószínű, hogy a jövő év első fele sem. Ez már megtörtént tavaly, és vannak olyan dolgok, amik beértek, vagy be fognak érni, már látjuk. Tehát ezek tudnak valamit korrigálni. Mi megtartjuk a dolgozóinkat, tehát nem küldtünk el senkit. A kicsiknek nagyon nehéz időszak következik, én azt gondolom, hogy a kisebbeknek, vagy akik hitelből dolgoznak, vagy bérgyártás, vagy egyebek, ott azért nehéz lesz. A multik azok meg természetesen ki fogják bírni, mert ott is vannak azért tartalékok, de biztos, hogy el fognak bocsátani azért embereket. Szerintem ez fog történni ezen a piacon most, így fogja lereagálni.
Azt mondta, hogy szeptemberben van a dekopiac csúcsa. Ez kötődik valamilyen eseményhez?
Augusztus az építőiparban és a festékiparban is általában ugye a szabadságolások időszaka. Ráadásul nagyon-nagyon meleg volt augusztusban, tehát mi azt gondoltuk, hogy azért nem festettek az emberek, mert meleg volt. Részben igaz is, de azt gondoltuk, hogy ezt majd szeptemberben pótolni fogják. Ugye szeptemberben, amikor már nincsenek olyan meleget, nincsenek kánikulák, azért mindenki még egy utolsó lendülettel elkezdi szépíteni a kültéri dolgait, vagy akár belül is, még mikor ki tudja nyitni az ablakokat. Ilyenkor még azért a kisebb felújításokat megcsinálják. Nagyon úgy néz ki, hogy ezek elmaradtak. Tehát mindenki most ilyen várakozó állásponton van, még annyit se költ, mint amit az előtt költött ilyenekre.
Elmondta, hogy az építőipar helyzetéhez szorosan kapcsolódik a festékipar. Vannak esetleg olyan területek az építőiparon belül, amelyek most is jól prosperálnak?
Szerintem a csarnoképítéseknél még nincsenek mínuszok, hisz ugye az alapanyagára is lement, tehát a vasára is csökkent. Vannak kapacitások végre, mert régen az volt a probléma, hogy hiába akart valaki egy csarnokot építeni. Drága is volt, és nem is volt, aki föl tudja építeni, mert minden kapacitás ugye le volt kötve ezelőtt két évvel még. A kormány ugye továbbra is folytatta az autópálya építéseket, tehát szerintem ott sincs csökkenés. Ami mínusz van ugye az építőiparban, és ami egyébként érinti a festékipart is, a lakossági társasházak építése, lakásépítés az gyakorlatilag most már a második éve erőteljesen csökken. Új lakásépítés sokkal kevesebb volt ugye 2024-ben és 2023-ban is. Az állami beruházások is gyakorlatilag csökkentek, tehát igazándiból ez a szektor azért minket is érint, illetve a lakásfelújítási, otthonfelújítási programok, ugye amik most azért végre elindultak, azok tavaly azért nem nagyon voltak, idén valamikor elkezdődött az év második felében, és várhatóan egyébként ez azért a következő évben át fog húzódni, és remélhetőleg egy egyszerűbb pályázati rendszerben. Az építőipari cégek tevékenységét akadályozó tényező, hogy a megrendelés hiánya, igazándiból nincs megrendelés, akkor ők sem tudják a beszállítóikat ellátni munkával. Ez az egyik, amit azt gondolom, hogy szintén érint ugye minket. Az építőiparban ugye csökkentek a netto árbevételek, és akár hogy nézzük, azért a 70%-oknál jóval kevesebb az árbevétel az előző évhez képest. Amellett, hogy csökkentek a munkáik, amellett ugye azért csak-csak valamilyen szinten az alapanyagok ára növekedett. Hát ugye ez előző évekhez képest ugye jóval kevesebb volt a növekedés. Ha nincs munkájuk, kevesebb gipszkartont vásárolnak, kevesebb faanyagot vásárolnak, tetőt, cserepet, téglát, beton, zsalukkő, cement. Tehát gyakorlatilag több iparágat is húz lefelé az, hogy az építőipar, építőipari megrendelések csökkentek. És hát ugye a költségek meg azért akárhogy nézzük, azért nőttek, több iparág is szenved. Így együtt közösen szenvedünk.
Mi kellene ahhoz, hogy elinduljon az építőipar?
Gyakorlatilag kellenének ugye újból az állami beruházások. Én nagyon reménykedek, hogy a 2025-es évben azért, nem is az első negyed évben, de a másik negyed évtől azért ezek elindulnak. Ha ezek elindulnak, akkor gyakorlatilag hirtelen elindul a belső kereslet, hisz ezekhez kell alapanyag. Otthonfelújítási program az szerintem jövőre sokkal jobban fog működni, mint idén. Idén azért akadozott, tehát bonyolult volt egy kicsit a rendszer szerintem. Kell, hogy a kamatok még jobban csökkenjenek. Ha csökkennek a kamatok, akkor az emberek előbb-utóbb áttérnek ilyen jellegű befektetésbe, tehát lakásokat fognak vásárolni. Most még van valamennyi új építésű kínálat, hisz mindenki kivárásos alapon gondolkodik, tehát kivárják azt, hogy csökkenjenek a kamatok, és addig, ameddig más befektetések több kamatot hoznak, addig ugye nem nyúlnak ebbe bele. Viszont ennek azért az eredménye jóval kevesebb lakás épül, tehát ugyanaz lesz, mint 2008 után, hogy egyszer csak lesz egy hiány, utána lesz egy boom, és sokkal több lesz az, aki szeretne vásárolni, mint amennyi akár félkész vagy kész állapotban van. Ez generálni fogja, hogy föl fognak menni a lakásárak, ez egészen biztos. Zárójelben megjegyzem, hogy a használt lakásárak is föl fognak menni. Úgy lesz, mint régen, tervező asztalon el fogják adni a lakásokat. Ha a kamatok még jobban csökkennek, ha az otthonfelújítási program sokkal jobban el tud indulni egy nem túl bonyolult rendszerben, ha kapunk állami beruházásokat, mármint hogy az ország, akkor ezek az iparágak egyszerre fognak gyakorlatilag elindulni fölfelé. Addig hát kivárás van mindenhol, és addig szép csöndben közösen szenvedünk.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Egy-egy ilyen program, ami például most a Promitent együttműködésével valósul meg, mekkora segítséget jelent?
Óriási segítség, mert ugye a segélyszervezetnek vannak alapprogramjai, amiket végzünk. Tehát ott vagyunk a szegregátumokban, vannak pályázati lehetőségek, de hogy azok általában az alapműködést tudják finanszírozni. És amikor egy-egy cégbe jelentkezik, akkor el tudunk gondolkozni azon, hogy hogyan lehet ezt megfűszerezni. És hogy ez egy ilyen program, ez a Providenttel való együttműködésünk is, ahol elkezdtünk álmodni, elkezdtünk azon gondolkozni, hogy akár a pénzügyi tudatosság terén van a segélyszervezetnek feladata. És bizony azt látjuk, hogy ha visszanézünk most 5 évet, hogy mi történt a világban, hogy a Covid, az ukrán-orosz háború, a megélhetésnek hogyan változott meg a dinamikája, akkor azt gondolom, hogy ezek a programok, ezek egy ilyen előre menekülést is jelentenek a segélyszervezetnek, hiszen nem lesz több pénzünk, nem fogunk több segélyt adni, és azt is mondom, hogy nem a segélyekben látjuk a megoldást, hanem abban, hogy akkor, ha lehet, akkor mondjuk kezünkkel tudatosabb abban élni, vagy gazdálkodni, és ez a pénzügyi tudatosság terén ugyanilyen fontos.
Ezek szerint egy-egy ilyen vállalati segítségben persze a pénz az mindig jól jön, gondolom, igazából fontosabb az a szaktudás, vagy speciális tudás, amit egy-egy cég a saját működéséből át tud emelni a segélyszervezet működéséhez.
Igen, és ez különösen igaz erre a programra is, hiszen a Providentnek a munkatársai azok olyan pénzügyi tudást tudtak átadni a mi szociális munkásaink számára, ami nélkülözhet. Tehát amikor ott voltunk a képzésen, akkor bizony minden egyes témánál mi azért vakargattuk a fejünket, hogy hú, ezt mi sem így csináljuk, hogy ezt nem tudtuk, hogy van ennél olcsóbb lehetőség, hogy a hitelek között is óriási különbségek vannak. Ez mind nagyon fontos volt, és azt gondolom, hogy egy szociális munkás akkor hiteles, hogyha rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, ahol ezt ő tudja mondani, és még az sem állt, hogyha én is úgy élek, ahogyan beszélek. Tehát ez egy nagyon fontos része volt. Azt gondolom, hogy ezzel teremtettük meg az alapját ennek a programnak, hogy a munkatársaink részt vettek ebben a képzésben.
Az ember azt gondolná, hogy a semmit azt nagyon nehéz beosztani. És hát ilyen közhelyek jutnak az ember eszébe, hogy ha oda megy egy nagyon szegény ember, és elkezdik mondani, hogy éljél tudatosabban, barátom, és akkor majd jobban fog menni, akkor lehet, hogy mond valami nagyon cifrát, és valljuk be, igaza is lenne. Hogy fogadták ezt azok a családok, akik rászorulnak mindenféle segítségre?
Ez egy nagyon érzékeny téma, és nagyon sokat terveztük a Providenttel közösen, hogy egy ilyen érzékeny témát, akár a szegregátumokban, ahol mindig forrás hiánnyal küzdenek a családok, ezt hogyan lehet bevezetni. De hogyha megértjük a családnak a működését, hogyha nagyon pontos diagnózist tudunk felállítani, akkor tudjuk azt, hogy hol lehet behozni egy ilyen programot. És nyilván a program köré van, azért van egy motivációs rendszer is beépítve, hogy nem csak azt mondjuk, hogy akkor mi beszélünk valamiről az elméletben, hanem nálunk a felnőttek is tallért tudnak gyűjteni, a tallérokat a felnőttek is be tudják váltani olyan dolgokra, amit ők nem tudnak megvásárolni, és azt gondolom, hogy kellő érzékenységgel és megfelelő támogatási rendszerben van helye ezeknek a programoknak. És az is nagyon fontos, hogy úgy építettük fel a képzéseket, hogy nem mi mondjuk ki azt, hogy mi eredmény, hanem amikor az édesanyja jön oda és mondja el, hogy én a bevásárló listának köszönhetően tudtam spórolni, és tudom jobban beosztani a pénzemet. És nekem nem elvárás, hogy ő ezt mondja, hanem a programok folyamán ő hozza ezt az eredményt, vagy amikor lobogtatja és hozza, hogy hát ő megcsinálta a bevétel meg a kiadási oldalt, és ő most látja, hogy nagy baj van. És ez azért fontos, mert hogy ameddig én mondom külsőként, szakemberként, hogy szerintünk baj van, addig ő be fog zárni. De amikor ő mondja azt, hogy hát segítsenek már, mert hogy most látom, hogy ebből nem fog tudni kikeveredni, és milyen lehetőségek vannak, akkor megvan az a kapu, az az ajtó, ahol be tudtunk már lépni. Úgyhogy így azt gondolom, hogy nagyon apró lépésekben fogunk tudni segíteni. És nyilván nem arról szól a program, hogy ők hogyan fognak el tudni tenni havi 50.000 forintot, meg hogyan fogunk tudni befektetni, mert nem erről szól a program, és ez pont nagyon fontos volt a diagnózis kapcsán, hogy nem erről fog szólni. Ez az 1-2.000 forintokról fog majd szólni.
Itt elhangzott, hogy a gyerekeknek külön programokat is csinálnak. Erre gondolom azért van szükség, hogy ők már ki tudjanak kapaszkodni ebből a helyzetből.
Így van, tehát az nagyon fontos, hogy a szegregátumoknak van egy dinamikája, és abból kilépni külső segítség nélkül lehetetlen. És hogyha a gyerekeknek tudunk másfajta alternatívákat megmutatni, hogyha őket akár csak egy budapesti kirándulás, ahol ő először ül metrón, meg használja a mozgó lépcsőt, vagy bemegy a pénzmúzeumba, és ámul, bámul, hogy mi minden van benne, hogy ezeket mi úgy hívjuk katalizátorok. Hogy ez egy nagyon fontos élmény, amivel ő tud tovább menni, vagy akár programnak köszönhetően, amikor lát egy célt, mondjuk egy bőrfocit, amit ő nagyon szeretne megszerezni, de hogy a családnak nincs rá pénze. És azt mondom, hogy ebben a programban lehetőség van erre, csak hát kicsit meg kell érte dolgozni, kicsit takarékoskodni kell a tallérjaival, és nem azonnal fogja megkapni, akkor ő partnerrel szegődik, és én azt gondolom, hogy ezek az élmények, ezek nem tűnnek el a gyerekekből, hanem erre emlékezni fog, egy-egy hirtelen döntését meg tudja változtatni, át tudja gondolni, hogy hogyan lenne érdemes menni, és azok a napi berögzült viselkedés minták, azok szép lassan elkezdenek megváltozni, ha én társként ott vagyok mellettük.
Rácsok Balást, az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai és módszertani igazgatóját hallották, és most Bocsán Viktorral, a Provident pénzügyi ZRT vezérigazgatójával beszélgetünk. Ez az együttműködés az Ökumenikus Segélyszervezettel milyen múltra néz vissza, és hogy indult egyáltalán?
2022-ben kezdtük el ezt a stratégiai együttműködést, úgyhogy idestova most már 2 éve együttműködünk az Ökumenikus Segélyszervezettel, és ez abból a felismerésből indult el, hogy nekünk van egy programunk, amit mi láthatatlanoknak hívunk, és a vállalatunk küldetése is arról szól, hogy szeretnénk azokat is beintegrálni a pénzügyi világba, akik nagyon sokszor ebből kiszorulnak. Végeztünk ezzel kapcsolatban annak idején egy kutatást is, 1000 fős mintán, ahol azt láttuk, hogy a magyar felnőtt 18 év feletti lakosságból a 6%-uk, közel 500 000 ember ma egyszerűen nem jut hozzá pénzügyi megoldásokhoz. Szeretnénk ezen változtatni, szeretnénk egyrészt pénzügyileg edukálni őket, és a lehetőséget számunkra is megteremteni. Mi a Providennél abban hiszünk, hogy mindenki megérdemel egy esélyt, és ebben találtunk egy nagyon jó partnerre az Ökumenikus Segélyszervezetben, hiszen kell egy jó cél, kellenek a jó eszközök, de kell egy kiváló partner is ehhez, és mi ezt a kiváló partnert, az ő szaktudásukat, infrastruktúrájukat találtuk meg.
Ugye itt elhangzott, hogy persze pénzzel is támogatják a segélyszervezetet, meg ezt a programot is, de itt leginkább a szakmai segítség, az információ, az edukáció az, ami a program lényege, és Rácsok Balázsval beszélgetve elhangzott, hogy igazából a saját munkatársaiknak is nagyon jól jött ez az oktatás, amit tartottak nekik. Tehát tulajdonképpen általában, ha a magyarországi viszonyokat nézzük, ennyire nagy a gond pénzügyi tudatosságban, hogy még a jobb helyzetben lévő embereknek is szüksége van ilyen alapinformációkra, hogy tudatosabban vásároljanak például?
Én feltétlenül azt gondolnám, hogy igen. Tehát pénzügyi tudatosság, a pénzügyi edukáció az egyébként nem feltétlenül csak az iskolázottságnak a kérdése. Még mindig azt látjuk, hogy nagyon sokan nem értik azt, hogy mit jelent az, hogy megtakarítás. Nagyon sokan úgy kezelik a megtakarításokat, hogy azért eszközölök banki megtakarításokat, mert sokkal jobb, mint hogyha a kis párnába varnám be otthon, de utána ez csak áll, nem tudják, hogy ezzel mit lehet kezdeni, hogyan lehet egy bankkártyát használni, hogyan lehet befektetéseket eszközölni, vagy hogyha valakinek kölcsönre van szüksége, akkor hogyan tájékozódik a választási lehetőségei közül, és hogyan választ tudatosan. Hiszen felelős hitelezést egyébként csak felelős fogyasztókkal lehet megvalósítani, és ezt a Provident felismerve most már nagyon régóta pénzt, időt és energiát fektet a pénzügyi tudatosság építésébe. Ezen belül különösen a fiatalkorúakra szoktunk fókuszálni, akik ugyan digitálisan már nagyon jól tájékozódnak ebbe a mai gyorsan fejlődő világba, náluk talán ezt a tudatosságot kell megteremteni, míg hogyha az idősebb korosztály felé fordulunk, nagyapáink, nagyanyáink, ők annak idején semmilyen ilyen jellegű oktatást nem kaptak, és azok az eszközök, amik ma rendelkezésre állnak, azok nem is léteztek. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy van egy nyugdíjas akadémia programunk is, hogy ott rengeteg olyan teendőnk van még, amiben mi tudjuk őket segíteni.
Egy gyors kölcsönnel foglalkozó cég, amelyik hát az első körben talán pont a pénzügyi tudatosság okán viharokat kavart a piacon, most már évtizedes távlatból beszélünk erről. Miért fontos az, hogy tudatosak legyenek az emberek, a potenciális ügyfelek, hiszen valószínű, hogy egy gyors kölcsönre hát leginkább annak van szüksége, aki hirtelen megszorul. Arról pedig úgy szoktunk gondolkodni, persze ez is előítélet, hogy na ő az, aki nem tudatos, mert nincs neki az a 60-80 ezer forintja hirtelen, ami kellhet.
Igen, itt nagyon fontos elmondom, és ezt nagyon sokszor nem szokták tudni a Providenttel kapcsolatban, tehát amikor mi kölcsönt folyósítunk, akkor mi az összes költséget kitesszük az asztalra, és ez nagyon fontos, hogy ezek a költségek a futamidő végéig nem változnak. Még akkor se, hogyha látjuk azt, hogy a mi ügyfélkörünkben az előfordulhat, hogy olykor-olykor valami történik, és apró csúszások történnek a visszafizetésbe, ez nem változtatja a visszafizetendő összeget. Innen oda akarok kiukadni, hogy nekünk elementáris érdekünk az, hogy felelős hitelezést úgy tudunk megvalósítani, hogy felelős fogyasztóink vannak, edukáljuk őket. Nekünk az a fontos, hogy azok az ügyfelek, akik igénybe veszik a szolgáltatásunkat, ők ezt vissza is tudják fizetni, hiszen egyébként nem bank, nem pénzintézetként, mi nem a betétesek pénzét használjuk, hanem gyakorlatilag a befektetőinktől, bankoktól, kötvényekből. Tehát nekünk fontos az, hogy az ügyfél, aki fölveszi, a képessége, a lehetősége és a tudása is meglehessen ahhoz, hogy ezt visszafizesse.
A Provident még van egy olyan kényelmi szolgáltatás is, hogy házhoz viszik a készpénzt. A munkatársaik azt jelzik vissza, hogy most már az ügyfélkör valóban tudatosabb, vagy egyébként ő nekik nap mint nap ezt a tudatosítást is el kell végezni egy-egy hitelhez. Tehát, hogy úgy mondjam, csomagban adják a hitellel a tudatosítást.
Ezt a tudatosítást, vagy az edukációt, ezt minden esetben elvégezzük. Még akkor is, hogyha esetleg visszatérő ügyfelekről van szó, és ez minden egyes esetben, még a szerződéskötés előtt megtörténik. Ez nagyon fontos nekünk. Nagyon látszik, és azt gondolom, hogy fölértékelődik a mai gyorsan változó világba, az a bizalmi kapcsolat a képviselőnkkel. Hiszen azzal, hogy a képviselőnk kimegy hozzájuk, képesek vagyunk hosszan, rájuk figyelve, testre szabva, és hadd mondjam így, hogy embernyelven elmondani azt, hogy mik azok a dolgok, amikkel tisztába kell, hogy legyenek, hogy lehetőleg felelős döntést tudjanak hozni.
Visszatérve az Ökumenikus Segélyszervezettel való stratégiai együttműködésre, ugye itt elhangzott az is, hogy a programban a munkatársak is részt vesznek.
A tanácsadóink is, és a munkatársaink is. Tehát én nagyon fontosnak tartottam mindig elmondani, hogy aki segít, aki megteheti, annak kötelessége, hogy segítsen, de talán hagyd mondjam így, hogy pénzzel a legkönnyebb, ami ugyanilyen fontos, hogy a munkatársainkat bevonjuk, szemléletet formáljuk, formáljunk, és talán azt mondom, hogy jó példát mutassunk másoknak, és a jó példa ragadós. Én arra nagyon büszke vagyok, hogy a kollégáimra mindig számíthattam, legyen az, amikor egy árvízi védekezésre kellett közösen kimenni. Ha az ökumenikus segélyszervezetről beszélünk, akkor több épületéknél kim voltunk. Én magam személyesen kim voltam, és a saját két kezünkkel segítettünk a felújításába ennek, de hogyha éppen egy gyűjtést kellett szervezni, akkor a kollégáimra mindig számíthattam, úgyhogy nálunk gyakorlatilag a közösséget, vagy a belső vállalati kultúrát áthatja ez az önkéntes jelleg, hogy a vállalat is segít, de a vállalat egyénekből áll, és a vállalat és az egyének összekapcsolódása eredményezi azt, hogy igyekszünk szerteágazón, és reményeim szerint egyébként hatékonyan segíteni. És egyébként ez nagyon érdekes, hogy ennek van egy nagyon erős csapatépítő és kultúraépítő vonulata is, sőt, vannak olyan csapataink, akik csapatépítésnél ahelyett, hogy elmentek volna valahova gokártozni, vagy bármi más dologban részt venni, úgy döntöttek, hogy csapatépítő jelleggel elmennek és mondjuk felújítanak egy óvodát. És utána lehet, hogy a munkásnap végén egy kortyital is jól esett nekik, de alapvetően arra használták ezt, hogy valami jót tegyenek, és azon kívül, hogy ez jó a vállalatnak is, én azt látom, hogy a vállalati elkötelezettséghez is erősen hozzájárul, hiszen egy nagyon jó érzés, amikor az ember azzal nyugtázza a napot, hogy valami jót tett.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.